tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía tres hijas. Las metió en tres botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se...
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
A mesterséges intelligencia több alkalommal így vagy úgy szóba került már a Szia, tanár úr sorozatban, de két komoly oka is van annak, hogy ismét sorra kerül. Az egyik ok a felfoghatatlan ütemű változás. Mindig van újdonság, amelyről érdemes beszélni. A másik ok az, hogy mellbevágó volt a mesterséges intelligencia felhasználása a politikai propagandában. Valójában semmi új. A deepfake videókról már évekkel ezelőtt is beszélgettem, többek között Baracsi Katalin internetjogásszal is, de ahogyan most szembe jött velünk, ennek a töménysége mégiscsak megrázó volt. Ezért a választás után, amikor a helyzet kicsit lenyugodott, és lehetett higgadtabban beszélgetni, ismét megszólítottam Baracsi Katalint. A beszélgetés címe a Rádió Bézs 2026. május 11-i műsorán és a Szia Tanár úr YouTube csatornán természetes intelligenciával a mesterséges intelligenciáról. A Civil Rádióban május 15-ére töltöttük fel a beszélgetés első részét, Soha ne higgy a mesterséges intelligenciának alcímmel, majd egy héttel későbbre a második részt, Mesterséges intelligencia, mire használjuk és mire ne alcímmel. Most tehát a Szia tanár úr sorozat természetes intelligenciával a mesterséges intelligenciáról című beszélgetésének a második részét hallják, mesterséges intelligencia mire használjuk és mire ne alcímmel. A beszélgetőtársam Baracsi Katalin internetjogász. Mi a paraszociális interakció? Mi a paraszociális mesterséges intelligencia kapcsolat, amikor a mesterséges intelligenciát igazi társnak tekintjük? Mi a mesterséges intelligencia függőség? Reklámok, meggyőzés a mesterséges intelligencia segítségével. Hogyan kezeljem, mint vevő, hogyan kezeljem, mint eladó? A jog valóban csak az események után kullog? A mesterséges intelligencia alkalmazásai közül mi a tiltott, a magas kockázatú, az alacsony kockázatú és a kockázatmentes? Az adatok hatósági kezelésének akkor örülnénk, ha bíznánk a hatóságokban. Nem akadályozni kell, hanem felkészülni, tanulni. Mit jelent a mesterséges intelligencia rendelet augusztus elejei hatályba lépése? De ha a program arra van optimalizálva, hogy én minél több időt vele töltsek, és ezért annyira megkedveljem, hogy előfizessek, és a jövő hónapban is, akkor arra, hogy jaj, de szerencsétlen vagyok én, arra azt fogja válaszolni, hogy tényleg, hát milyen borzasztó. Tehát olyasmit fog válaszolni, ami engem megerősít, és észre sem veszem, hogy én provokáltam.
Igen, ez valóban így van. Mert hogy mi történik? Hát az influencerek korábban már beszéltünk egy izgalmas fogalomról és jelenségről, ezt úgy hívják, hogy paraszociális interakció. Amikor azt képzelem, hogy az interneten a videósokkal annyira jó a kapcsolatom, mint hogyha a szomszédom lenne, vagy a barátom. És az a helyzet, hogy akik a mesterséges intelligenciának ezt az emberi, ezt a humán tényezőjét kutatják, ők már megfogalmazták, hogy beszélhetünk paraszociális MI, azaz paraszociális mesterséges intelligencia kapcsolatról, amikor egyébként társként tekintek a mesterséges intelligenciára, és nem csak ilyen hangulat megerősítésről van szó, hanem a hírek között olyanokkal is találkozunk, hogy valakinek mesterséges intelligencia barátja, barátnője van, sőt, a hírek már arról is szóltak, hogy valaki hozzáment a saját mesterséges intelligenciájához.
Erre nem tudok mit mondani, a közvetlen ismeretségi körömben is volt olyan korombéli, aki a tévébemondóra gondolt ugyanígy, és hidd el, hogy akárhova megyek a szobába, mindig engem néz a képernyőről.
És ezt egészen komolyan mondta, szóval vártam, hogy mikor neveti el magát, hogy vicc az egész, de nem az volt. A mesterséges intelligencia pedig még meggyőzőbb.
Igen, szóval, hogy a rajongásnak is különböző fokozatai vannak. Mindenféle technológia nélkül is rajonghatunk valakiért, és követhetjük minden lépését, vagy hihetjük azt, hogy halálosan és titkosan szerelmes belénk, de hogy ez a technológia képes még jobban felerősíteni ezeket a dolgokat, persze. És hogyha egy ember magányos, vagy már régebb óta nem kapott pozitív megerősítést és visszajelzést az ő emberi mi voltával kapcsolatban, akkor könnyebben kialakul egyfajta, hát mesterséges intelligencia függőség, mert hogy már ezt is használjuk.
Korábban mondtál egy kifejezést, magabiztosság...
Illúziója.
Magabiztosság illúziója. Igen, hát végül is én elmondtam a problémámat, és itt ez az okos valami, 25 tudományos hivatkozással, hogy megerősítette, hogy nekem tulajdonképpen mi a bajom, és mire volna szükségem, és hát engem a világ nem ért meg, de ő mennyire megért. Szóval nagyon sajnálom, ha ironikusan hangzott, amit mondtam. Tulajdonképpen belülről nézve ez valami rettenetesen borzasztó. Ez már nem is buborék, ez már börtöncella, vagy nem is tudom, hogy nevezzem.
Csak amit szerintem már korábban is érzékeltünk, hogy a híreknek a kritikus fogyasztása kapcsán szerintem beszéltünk is róla, hogy valakinek végtelenül kényelmes, hogy ebben a buborékban van, és hogy nem kap
hát
más
információt. Hát abszolút konfliktusmentes.
Nem, hát azért én ebben nem vagyok biztos, mert hogy előbb-utóbb egyedül fogja magát találni, hogyha a társaságában mindenki, aki mondjuk más gondol erről, vagy átfordul, vagy több szempontot néz meg, Hogy akkor előbb-utóbb magára fogják hagyni. Már hogy vele nem is akarok vitatkozni, úgysem meggyőzhető, nem érthető meg, és akkor ott hagyják. Ez pedig szerintem azért önmagában is egy nagyon rossz irány. Szóval amikor azt hiszük, hogy valami kényelmes számunkra, azért az ne olyan legyen. Szóval, hogy itt nem arról van szó, hogy amikor az ember elnyúl a tengerparton, és élvezi a napfényt, hogy az általában jó élményeket szokott mindenkiben, meg jó érzéseket keletkeztetni, de hogy az online technológiával és az online tartalmakkal kapcsolatban azért ne legyünk ilyen belenyugvó állapotban. Hogy mindig legyen egy kis kétel, legyen ott a kis ördög, hogy ez tényleg így van? Hogy ez az, ami történik? Meg hogy ennek így kell lennie?
Örülök a tengerpart hasonlatodnak, és hadd fogalmazzam vissza a magam hatásvadász módján. A tengerparton pihenni nagyszerű dolog. De egy lakatlan sziget tengerpartján pihenni már 5. éve, az nem annyira nagyszerű.
Hát és akkor itt lehet azt mondani, hogy de egyébként gondoljunk bele, lehet, hogy valaki éppen ilyen elvonulásra vágyott, és hogy neki ez egy tökéletesen kényelmes és kellemes
állat. Ha erre vágyott és tudatában van, és annak is tudatában van, hogy mikor regenerálódott annyira, amikor visszatér a Föld nevű bolygóra, akkor minden rendben.
Akkor minden rendben, de nyilván mondjuk, amikor valaki egy hajótörés vagy más katasztrófa miatt készül, vagy kerül egy ilyen extrém helyzetbe, hát akkor az biztos, hogy neki.
Tehát amikor be van záródva egy ilyen helyzetbe.
Igen, és hogy nincs más opció.
Kedves Kati, a mostani beszélgetésünk előzménye az, hogy már megbeszéltünk egy korábbi időpontot, aztán közben jött valami, és akkor nem találkoztunk. Az a másik időpont a választások előtti időben volt, és magunk közt szólva nagyon örülök annak, hogy végül közben jött valami, mert ha akkor beszélgettünk volna, elkerülhetetlen, hogy a választással kapcsolatos politikai hirdetések mesterséges intelligenciával felturbozott reklámok szóba kerüljenek. Most viszont úgy hozhatom szóba a reklámok és mesterséges intelligenciával való meggyőzés kérdését, hogy annak semmilyen jellegű felhangja nincsen. Beszéljünk akár a kereskedelmi reklámokról, és két dologról van szó egyszerre. Az egyik, hogy én, mint vevő, mint terméket, szolgáltatást kereső, hogy kezeljem, a másik az, hogy én, mint eladó, ajánló, megengedhetem magamnak? Etikus az, hogy ezt használom, mikor az összes többiek használják?
Nézzük a fogyasztó oldaláról. Hát az a helyzet, hogy talán már így a határterületen vagyunk, nagyon azzal kapcsolatban, hogy a képalkotás terén mi az, ami mesterséges intelligenciával került létrehozásra, és mi az, ami valódi tartalom, mert hogy egyre tökéletesebbek ezek a képalkotó mesterséges intelligenciák. És már így is előfordul az, hogy az ember egyszerűen nem ismeri fel, hogy ott nem valódi emberek,
hát
és állat.
Nézek valamit a telefonképernyőjén, honnan veszek észre apró részleteket?
Igen, Hát, mert hogy erre is kell figyelni. Ahogy a diákjaim szokták fogalmazni, de hát látszik, hogy pixeles a felvétel. Ha túlontól tökéletes, akkor ne gondoljuk már, hogy ő egy valódi ember a képen, de hogy ezek olyan hibák, amik kiküszöbölhetőek. Ezért fontos lenne, és akkor már is átnyergelhetünk az előállítói oldalra, hogy ezt fel kell tüntetni. Szóval, ahogy a reklámoknál felszokták tüntetni azt, hogy ez hány éves gyerekeknek való, vagy mi van benne, azt, hogy amikor egyébként mondjuk alkoholterméket reklámoznak, akkor mindig ki van írva, hogy felhívja a figyelmet a felelős alkoholfogyasztásra. Ezek mind olyan apróságok, amiket a mesterséges intelligenciánál is tetten érhetővé kell tenni. Ugyanez nem kötelező, de a Meta felületein, hogyha valaki AI-jal előállított tartalmat jelenít meg, akkor igenis be kell címkéznie, hogy az itt látható tartalom nem valódi, hanem mesterséges intelligenciával létrehozott. És mi az, ami érdekes, és hát mondjuk nagy érv lehet a piaci szereplők számára? Hát az, hogy a mesterséges intelligencia jóval költséghatékonyabb, mint amikor mondjuk személyes castingot kell tartanom, ki kell fizetnem az adott színészt, vagy színészeket, forgatási nap, stáb, az AI-ja.
A mesterséges intelligenciában meg nem tetszik, csinálj még két verziót.
Igen.
És mire a kávém elfogyott, ott a még két verzió.
Csak hogy azt arra kell figyelni, hogy a mesterséges intelligenciák nem a marketing szemléletet teszik magukével. Nyilván biztos lesz a piacon olyan AI, amit meg lehet tanítani erre, de hogy ez egy tréningezési dolog. És hogy azok a válaszok, amik kezdetben nagyon vonzóak és nagyon költséghatékonynak tűnnek, ezek lényegében sablonos válaszok, nincs új a nap alatt. És egy márkának szerintem az is megadja az egyediségét, hogyha tényleg valami semmivelé össze nem téveszthető reklámja, hirdetése van. Nem zárja ki, hogy ez egy mesterséges intelligencia alapú dolog legyen, vagy a kettő kombinációja, de hogyha csak a sablonválaszokból indulunk ki, az biztos, hogy hosszabb távon nem fogja az ő piaci szerepét megerősíteni, vagy a sikerességét és a láthatóságát növelni.
Nyilván ilyen is lesz tömegével, mert ilyenfajta piac is van, sőt, hát jogász vagy, miért ne tegyem fel azt a kérdést, hogy nyilván időbe telik, mire a jog újabb és újabb tükközési lehetőségeket észrevesz. Itt a jog szükségképpen mindig utána kullog annak, ami valójában történik.
Én azért optimista vagyok, hiszen 2024. augusztusában elfogadták a mesterséges intelligenciáról szóló Európai Uniós rendeletet, ami az idei év nyarán most már teljes hatályában, azaz az elsőtől az utolsó betűig hatályba fog lépni. Az eltelt két éves időszakban az unió tagállamainak, így hazánknak is módja és lehetősége volt arra, hogy felkészüljön erre az új kialakult helyzetre, például mondjuk egy nemzeti hatóság kijelölésével, a jogszabályok finom hangolásával, akár új intézmények felállításával, és hogy ennek is jó példája, csak hogy Magyarországon maradjunk, hogy megalakult a mesterséges intelligencia koalíció, az már egy korábbi, ami kifejezetten így a technikai oldalról, és van már mesterséges intelligencia tanácsunk is, aminek így az én munkám szempontjából különösen fontos része az, hogy az edukáció, azaz az oktatással kapcsolatos, meg felvilágosítással, ismeretterjesztéssel kapcsolatos dolgok első és önálló kiemelt helyen, ebben az elfogadott záró nyilatkozatban több ponton is visszatérnek. Szóval, hogy ezek a magyarországi példák, és uniós szinten pedig született, hát én azt mondanám, hogy egy ilyen fogalomtár vagy példatár a mesterséges intelligencia rendelethez. 150 oldalas a dokumentum, szóval igen hosszú, mármint így a mai átlagos olvasáshoz képest, és nem minden példája annyira közérthető nyilván. Megpróbáltak összegyűjteni, hogy mi történik, hogyha ezt csinálja egy mesterséges intelligencia, akkor ez szabad, nem szabad, és hogy van. Ugye négy darab kocka, magában az Európai Uniós rendeletben négy darab kockázati szintet különböztetünk meg, van a tiltott, van a magas kockázatú, az alacsony kockázatú, meg ez a kockázatmentes állapot, mint helyzet. És hát az első kettő már, mint a piramisnak, vagy ennek a négyesnek a legtetején, a tiltott és a magas kockázatokra kell nagyon odafigyelnie mindenkinek, mert hogy tiltott például a biometrikus azonosítás, azaz, ha már ennyire vásárolunk. Szóval, hogyha egy cég szeretné megtudni, hogy kik járnak hozzá vásárolni, az így alapesetben mondjuk megfigyelés, hogyha csak az történik, hogyha belép valaki az adott üzletbe, akkor mondjuk egy rendszer kigyűjti, hogy akkor most férfi vagy nő lépett be hozzájuk. ez egy megfigyelés. De ha a rendszer már azt is tudja, hogy egyébként én nőként, és utána be tud azonosítani egy másik adatbázisból, hogy Baracsi Katalin, vagy ha te mész oda be, akkor beazonosítja, hogy Gerő Péter lépett ide be, ez már azonosítás, és ez nagyon gyakran a tiltott kategóriába esik, és magas kockázat esetén pedig mondjuk kivételes helyzetek vannak. Például, ha ne adj Isten, eltűnik egy személy, akkor ilyenkor helye van a biometrikus azonosításnak, mert nagyon jó lenne megtalálni. Vagy felmerül mondjuk egy bombatámadásos, egy terrorcselekménynek a gyanúja, akkor is nyilván szerintem ilyet mindenki látott már, hogy használnak arcfelismerőt. De hogy ennek megvan a jogalapja. De azt, hogy egyébként kiderítsék, hogy én ebben az X üzletláncba járok, vagy melyikbe, ott semmi értelme, hogy pontosan tudják, hogy én ki vagyok és mi vagyok. Szóval, hogy ilyen apró árnyalatnyi dolgokra is oda kell figyelni. És hogy mi az érdekessége és az izgalma? Hát az, hogy ez a 150 oldalas dokumentum, ez azt mondja, hogy ha felmerülnek újabb helyzetek, már pedig fel fognak merülni újabb helyzetek, akkor az Európai Bíróságnak lesz egy ilyen döntéshozatali jogosultsága, hogy akkor ő felállítsa ezzel kapcsolatban a joggyakorlatot, hogy mi és hogy lesz.
És az precedensnek fog számítani?
Igen, az unió területén mindenképpen, és hogy szerintem ez egy jó dolog. Illetve zajlik egy jogalkotási folyamat is, mert hogy van már az AI-ekten kívül két másik alapvető szabályunk. Az egyik ugye a sokat emlegetett GDPR, az Európai Unió adatvédelmi rendelete, és néhány évvel ezelőtt elfogadtak egy digitális szolgáltatásokról szóló rendeletet is, és ez a három együtt határozza meg, hogy akkor például ez a mesterséges intelligencia piac hogyan alakul. Várható, hogy mire 2026 december 31-e lesz, akkor akár ezekben a jogszabályokban is érdemi módosítások történnek. Ha vannak azonosságok, akkor azokat igyekeznek majd kiküszöbölni. Szóval mindenképpen egy izgalmas időszak lesz, és hogy számítanak arra, én legalábbis ezt olvastam ki a jogalkotói szándékból, hogyha valaki valamilyen visszás helyzettel találja magát szembe a mesterséges intelligencia használat során, akár úgy, hogy mint közösség éli meg ezt, akár úgy, hogy a munkahelyén éli meg ezeket a helyzeteket, akkor ne habozzon, éljen jelzéssel, kérjen állásfoglalást azzal kapcsolatban, hogy akkor ez most milyen kategória, ezt így lehet, úgy lehet, nem lehet, nem úgy lehet. Úgyhogy maga a gyakorlat, az, hogy most eltelt egy 2 éves felkészülési idő, én azt érzem, hogy az elkövetkező 5 év és azoknak a bírósági döntései fogják az izgalmakat hozni, és újabb extrém, vagy nagyon is kézzelfogható eseteket.
Ez teljesen világos. Van egy-két dolog, amit szeretnék kiemelve megerősíteni. Az egyik az, hogy lehet, hogy a pékboltban, amikor kártyával fizettél, akkor nem adtál meg különleges adatokat. De ha megnézik, hogy hol van a pékbolt, hova szoktál járni, hol laksz, megnéznek 50-féle dolgot, akkor abszolút azonosítható lehetsz, még a pékbolt számára is.
Ez így van, de hivatalosan ezt nem lehet.
Tehát, hivatalosan nem lehet, igen.
Tehát, hogy ez egy fontos dolog, hogy ezt így nem lehet. Ha nyilván ennek van mondjuk bűnügyi, egyetlen egy kivétel van, hogyha valamilyen bűnügyi jogalapja van, akkor ezt lehet, és akkor ennek fontos és döntő szerepe van, hogy egyébként mondjuk egy adott bűnözői kör, vagy annak a feltételezett tagjai hol mozogtak.
Ez volt a másik, amit ki akartam emelni, hogy tudnillik adatok gyűjtése, összevetése. Rengeteg esetben bűnügyek, valakinek eltűnése, terrorizmus bármi esetben nagyon hasznos lehet. Mindannyian örülnénk annak, ha lennének ilyen adatbázisok nyomozóhatóságoknál itt-ott-amott, ha bíznánk ezekbe a hatóságokban. De én úgy érzem, hogy ebben a pillanatban nagyon megrendült az emberek bizalma mindezekben.
Én azt gondolom, hogy ez is egy változás előtt áll, vagy már változás alatt van, mert hogy senki nem számolt azzal, hogy ezeket az új technológiai megoldásokat igenis be lehet forgatni a nyomozási dologba is. Tehát az FBI már adott ki tanulmányokat, hogy ők mesterséges intelligenciával, vagy akár olyan hagyományos felületekkel, mint a Dark Web használatával, igenis tudnak megoldani ügyeket. Szóval, hogy ezzel meg kell barátkozni, és nyilvánvalóan azzal, hogy az adott szervezet, legyen szó egyébként egy hatóságról is, hogy az átláthatóság és a jogalap jegyében információkat kell a felhasználók felé is, az állampolgárok felé is közvetítenie. És hogy ezeknek, tehát hogy szerintem ez egy fontos dolog. Én, amiről még olvastam, hogy munkaügyi kérdésekben, ugye mert rengetegszer felmerül az, hogy akkor vajon egyébként egy munkáltató alkalmazhat-e beléptetést. Beléptetést igen, de hogy ez lehet-e biometrikus alapú. Hát itt annak az a feltétele, hogy kifejezetten a munkavállalónak hozzá kell járulnia, és meg kell, hogy legyen a jogalap. Ha bármelyik hiányzik, akkor ez egy teljesen tiltott és jogszerűtlen dolog. De induljunk ki olyan helyzetekből, hogy mondjuk az, hogy az illető mondjuk egy gyógyszerüzemben dolgozik, egy vegyi üzemben, vagy egy atomerőműben, ott elengedhetetlen, hogy tényleg csak azok az emélyek lépjenek be. Úgyhogy ott a biometrikus azonosításnak egy ilyen komoly biztonsági
fakt. De ő ezt tudja, amikor oda belép, és
igen, csak hogy egy ilyen egyszerű és védhető példákon keresztül kell elmagyarázni a többi helyzetet is, és világossá tenni, hogy ez szabad, vagy nem szabad.
Eléggé zűrös, és ahogy utaltál rá, sok tekintetben kiforratlan, és még évekbe telik, mire ez valahogy helyre kerül, amiben egészen biztos, hogy egyetértünk, hogy a megoldás nem az, hogy elkezdjünk tiltakozni, és ilyen géprombolók módjára megpróbáljuk akadályozni. Akkor is lesz, ha meg akarjuk akadályozni. Nem akadályozni kell, hanem felkészülni rá.
Hanem felkészülni, képezni magunkat, tanulni, hozzászólni, gyakorolni, és ha úgy érezzük, hogy mi nem vagyunk elég jók ebben a történetben, akkor keresni olyan szakembereket, tekintélyeket, ugye ma már ezt is használtam, akik segíthetnek abban, hogy tényleg valódi információkhoz jussunk. Én azt gondolom, hogy ez is sokat fog javulni, szóval rengeteg olyan kampány lesz majd 26. augusztus 1-e, azaz 2-ától kezdve, amelyek pont a mesterséges intelligencia tudatos és felelős használatáról szólnak, azt, hogy mi hogyan ismerjünk fel jogellenes helyzeteket, és remélem, hogy ezek minél inkább célba érnek, és hogy az emberek is elkezdenek gondolkodni ezen a helyzeten.
Tehát augusztus elejétől, tehát amikor hatályba lépnek
igen,
ezek a
van,
törvények.
Amely... Amikor a mesterséges intelligencia rendelet kiteljesedik.
Lesz-e itt egy türelmi idő azok számára, akik nem rossz indulatból szedik
nem.
meg?
A türelmi idő az elmúlt 2 év volt. 2024-ben lépett hatályba a mesterséges intelligencia rendelet, és egy olyan jogszabályról van szó, ami fokozatosan fél éves meg egy éves határidőkkel léptetett életbe különböző passzusokat. Eltelt most 2 év, most már minden. Tehát eddig volt arra idő, hogyha valami nem úgy működött, akkor azt szüntessük meg, alakítsuk át, rendezzük. Nincs. Innentől kezdve bekövetkezik a bírságok kora.
Ó. Tulajdonképpen, mint fogyasztó, mint felhasználó, ezzel rendkívüli módon elégedett vagyok, és teljes biztonságban érezném magam, ha szóba nem került volna már az, hogy a jog mindig csak követni tudja a már megvalósult eseteket, és a világon nem lehet olyan jogszabály, amelyik mindenre kitér, mert 5 perccel később történhet valami, amire egyikünk sem gondolt.
Jó, de hogy ez igaz egyébként, szóval ne nagyítsuk és ne torzítsuk a hallgatóink nézőinkben a képet, hogy ez bármelyik másik jogszabályra is igaz.
Persze.
Mert hogy ezek nagyon letisztult helyzeteket mutatnak be. Én azt gondolom, hogy ha visszatérünk a mesterséges intelligencia rendelethez, akkor azzal, hogy kategóriákat állított fel ahhoz, hogy van már egy példatár hozzá, meg magában az eredeti jogszabályban is le van írva, hogy mit lehet és mit nem. Ezen belül a kockázati faktor alapján az, hogy lesz egy Európai Uniós adatbázis, ahol tájékoztatni kell, hogyha valaki mondjuk biometrikus azonosítást hajt végre, lesz egy egységes bejelentő felület, ezek már azért elérhető és kézzelfogható dolgok. Nyilván haladunk és fejlődik, ezzel nem vitatkozom, ez tényleg így van, hogy akár a beszélgetésünk ideje alatt is annyi minden történhet ezzel kapcsolatban, de hogy a meglévő dolgok már kínálnak egy szabályozást és egy keretet azzal kapcsolatban, hogy ez jól működjön.
Ez is világos, az is, hogy nem a mesterséges intelligenciával kapcsolatos jogra, hanem általában a jogra igaz az, hogy időről időre felül kell vizsgálni, és vannak új esetek, és hát nyilvánvalóan ehhez igazodni kell. Kedves Kati, nagyon köszönöm, hogy ilyen hosszú beszélgetésre vállalkoztál. Az utolsó kérdésem az, hogy van-e valami, amit ilyen összefoglalásként üzennél a hallgatónak, a nézőnek?
Hát azt, hogy ne hagyjuk magunkat befolyásolni a mesterséges intelligenciával kapcsolatban sem. Hogyha van egy határozott elképzelésünk valamiről, hogy ezt hogy szeretném megvalósítani, mint szeretném megvalósítani, akkor igenis támaszkodjunk arra, mint mondjuk az álhírek kapcsán, hogy keressünk más forrásokat, és akár hagyományos papíralapú forrásokat. könyveket, tanulmányokat, és hogy az AI-on túl mindig nézzünk a dolgok mögé. Ugye korábban azt mondták, hogy ha már kérek forrásokat hozzá, akkor azzal egy fokkal már biztonságosabb, hogy valóban igazat mond, de a mesterséges intelligencia abban is jó, hogy kamu weboldalakat.
Tehát kérek és forrásokat, és megnézem, hogy azok valóban
így
léteznek-e.
Van. Tehát, hogy menjek végig ezen a folyamaton. Szóval, hogy lehet, hogy ha érdekel egy téma, én időközönként szoktam igenis a saját témámra is használni. Mondjuk most miért az egyik legnépszerűbb téma az, hogy vajon hatásos-e a közösségi média korlátozása a 16 vagy 15 év alattiak számára. Sokkal gyorsabban, ha felteszek egy kérdést, hogy légy szíves, szedd már össze, hogy a világon ez most akkor hol, milyen fázisban van, és az egyes országok miről szólnak, ez 2 perc alatt megvan, de utána nekem kell a fáradtságot venni, hogy szépen mindent elolvassak, megnézzem, és akkor a megfelelő információkat kivegyem belőle. Szóval azt hangsúlyoznám, hogy legyünk mindig kritikusak, és azt, hogy ő egy társ, de nem emberi társ, hanem tekintsünk rá úgy, mint egy gépre és egy programra, ami valójában is.
Ennél jobb végszót én sem tudok mondani. Nagyon köszönöm a mai beszélgetést.
Én is köszönöm.
Ez volt tehát a Természetes Intelligenciával a Mesterséges Intelligenciáról című beszélgetés második része, Mesterséges Intelligencia, mire használjuk és mire ne alcímmel. A teljes beszélgetés pedig Természetes Intelligenciával a Mesterséges Intelligenciáról címmel megtalálható a Szia Tanár Úr YouTube csatornán. Hallgassák, nézzék a Szia Tanár Úr sorozatot Gerő Péter szerkesztő műsorvezetővel.
Korábbi adásunk ismétlését hallották.
Sometimes the wind comes out of nowhere.